Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Huszonegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány elfogadta a kereskedők javaslatát, és úgy döntött, hogy az üzemanyagárának referencia értéke a szomszédos országok üzemanyagárának átlaga lesz, jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a kormányülést követő sajtótájékoztatón. Elmondta, a kormány szerdai ülésén áttekintette az üzemanyagárakat, és megállapította, hogy a jelenlegi csökkentésekkel a magyar üzemanyagárak elérték a szomszédos országok átlagát. Nagy Márton hangsúlyozta, az elmúlt hetekben az üzemanyagkereskedők alkalmazkodtak a kormány kéréséhez, és szerdán reggel is árcsökkentést jelentettek be. Eszerint péntektől a 95-ös benzin átlagára 616 forintra, a gázolajé pedig 607 forintra mérséklődik. Ez azt jelenti, hogy a 95-ös benzin átlagára az áprilisi csúcshoz képest 34 forinttal 5%-ot meghaladó mértékben csökkent. A gázolajára a februári csúcsértékhez viszonyítva 54 forinttal 8%-ot meghaladóan csökkent, mondta a nemzetgazdasági miniszter. Az elmúlt években a kormány egyik legfontosabb célja az volt, hogy segítse a kis településeket, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára Taktaharkányban, ahol a Taktaharkányi Szivárvány óvoda és bölcsöde bővítési munkálatait tekintette meg. A kormány mindezt azért teszi, hogy az ilyen településeken élők is megfelelő színvonalon tudják igénybe venni az állam és az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat, emelte ki Zsigó Róbert. Megjegyezte, ennek a segítségnek a része a családok támogatása is, melyet azért tesznek, hogy minél több fiatal gyerekes család telepedjen le vidéki településeken, vagy maradjon ott és ott nevelje gyermekeit. Zsigó Róbert kifejtette, a kormány 2010-ben családbarát fordulatot hajtott végre, és olyan intézkedéseket hozott, amelyekkel az volt a célja, hogy minél több vágyott gyermek megszülethessen. Hozzátettem, ezen cél eléréséért az elmúlt 11 évben a kormány több mint 30 családtámogatási intézkedést hozott, és kiemelte, a gyerekek után járó adókedvezmények és az otthonteremtési támogatás mellett a bölcsödefejlesztési program is nagyon fontos a családok támogatására. Az átfogó stratégiai partnerség elmélyítéséről és megerősítéséről, valamint Szerbia és Kína közös jövőjének építéséről írt alá közös nyilatkozatot Belgrádban Alekszandar Vučić szerb és Xi Jinping kínai elnök. A szerb és a kínai küldöttség tagjai további 28 együttműködési és egyetértési megállapodást írtak alá, melyek az infrastruktúra, a kereskedelem, a tudomány, a környezetvédelem, a kultúra és a sport területét érintik. A két elnök közös sajtótájékoztatóján elhangzott, a felek tisztelik egymást és közösen képzelik el jövőjüket. A történelem elferdítésére vagy elfelettetésére irányuló kísérletek megakadályozásának fontosságát hangsúlyozta Vlagyimir Putyin orosz elnök abban az üzenetében, amelyet a náci Németország feletti győzelem 79. évfordulója alkalmából a fákországok vezetőihez és polgáraihoz intézett. Fontos ápolni és továbbadni az elkövetkező nemzedékeknek a barátság és a kölcsönös segítségnyújtás dicsőséges hagyományait, amelyek segítettek apáinknak és nagyapáinknak, hogy becsülettel álljanak ellen a nehéz katonai próbatételeknek, és leverjék a nácizmust, mondta Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök a nagy honvédő háborúban aratott győzelem 79. évfordulója alkalmából üdvözölte Örményország, Azerbajdzsán, Fehér Oroszország, Kazasztán, Kirgizisztán, Tadzsikisztán, Türkmenisztán, Üzbegisztán, Abházia és Dél-Oszétia vezetőit, valamint Georgia és Moldova népét. Tematikus bélyeggel ünnepli Korda György 85. születésnapját a Magyar Posta. A Magyar Posta által szerdán kibocsátott bélyeg újdonságot Benedek Imre tervezte Zsólyomi Norbert fotójának felhasználásával. Az első napi bélyegzőn a Korda 85 és a születésnapi koncertshow felirat látható, közölte a Magyar Posta ZRT az MTI-vel. Az énekes dalszerző múzsájával és feleségével Balázs Klárival látható az 5000 példányban kiadott bélyegíven, amelyet szerdától a Fila Postán és a Magyar Posta webáru házában lehet megvásárolni. Korda György 85. születésnapja alkalmából május 11-én a Papp László Budapest sportarénában lép fel. Végül az időjárásról. Délen, délkeleten növekedhet meg gyakrabban a gomoly felhőzet, és itt helyenként zápor egy-egy gyenge zivatar is előfordulhat. Észak-észak-nyugat felé haladva egyre kevesebb lesz a felhő, egyre több a napsütés. Az észak-keleti szél több helyen megerősödik, a délutáni órákban 20-24 fokot mutathatnak a hőmérők. Híreinket hallották.
Hol van az az út, mit felidéz a múlt? Hol van az a pillanat, ami lángra gyújt? Keresem a szót, mi ugyanolyan jó. Keresem a hangodat, ami hozzám szólt. Az éjszakák fájnak, mert már nem találnak. Nincs erőt, de mondanád, még mindig várok rád. Nézd, hogy rohan az idő, és elmúlnak az édes ébredések. Tudod, az a kép mindig visszatér. Nézd, hogy rohan az idő, még visszanézve érzem, nem várnám. Csak az álom, ami mindig rám talál.
Még mindig várok rá. Oh, nézd, hogy rohan az idő,
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Tisné dr. Propper Valéria, nyugalmazott könyvtárigazgatót, irodalomtörténészt szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Női műsorunk már-már állandó megszokott vendége ön, és köszönöm szépen, hogy ezúttal is a rendelkezésemre áll, hiszen anyák napján egy anyák napi műsorban egy édesanyával beszélgetek, mert hogy ön is édesanya, és amikor felkértem erre a mostani anyák napi műsorra, akkor ez volt a kiinduló pont, és utána pedig már ebből adódtak a kutatásai és kutatásainak azon történetei, legendái, híres magyar hölgyei, akik majd a mai beszélgetésünk témáját is adják. Először is köszönöm szépen, hogy a rendelkezésemre áll.
Nagyon szívesen, és valóban mindenek előtt édesanya vagyok. Hála a jó Istennek, hogy van egy csodálatos lányom, azon kívül, hogy ahogy mondta is, hogy irodalomtörténész és könyvtárigazgató, de mindenek előtt édesanya anyák napján.
A mai műsorban egy milyen összeállítással készültünk. A beszélgetésre készülve azt említette, hogy lehet egy kicsit rendhagyó ez a mai műsor. Mire utalt ezzel a szavával?
Hát nagyon remélem, hogy ön is, kedves Erzsébet, és a rádió hallgatói is meg fogják érteni majd a gondolatomat, hogy miért mondtam azt, hogy kicsit rendhagyó. Ebben a mai megbolondult világban ugyanis úgy gondolom, hogy igen, anyák napja van, az anyákat köszöntjük, köszöntik a gyermekek, de azért azt ne felejtsük el soha, hogy az anyák mellett és a gyermekek mellett ott vannak ám az apák is, és az ő szerepük is fontos. Tudom, hogy van apák napja is, bár az messze nem annyira ismert ünnep, mint az anyák napja, de ezért mondtam az előkészítés során, hogy egy kicsit rendhagyó lesz ez a anyák napi összefoglalásom, hogy az apákat is fogom említeni.
Nagyon helyes, hiszen egy család úgy egységi és úgy tökéletes, hogyha van benne édesanya, édesapa és természetesen a gyermekek. Ha minden igaz, öt történelmi személlyel, öt híres hölgyel fogunk foglalkozni a mai beszélgetésünkben?
Igen, a kutatásomból, amelyet szerintem már legalább lassan 10 éve, hogy itt sorozatban mennek le minden hónap első vasárnapján a Sziluett műsorban, ugye híres magyar nők életével, legendáival foglalkozom, és közülük válogattam ki néhány hölgyet. Igyekeztem különböző sorsú édesanyákat kiválasztani, és róluk fogok beszélni.
Olyan híres magyar hölgyekről, akikről már korábbi műsorainkban hallhattak a kedves hallgatók. Külön köszönöm önnek, hogy összeállította ezt a mai műsort. Olyan édesanyákról és hölgyekről beszélgetünk, akik példaképek lehetnek a jelenleg is élő édesanyáknak, nagymamáknak, dédnagymamáknak. Kivel kezdjük?
Egy kis történeti áttekintéssel, mert hát az anyák napja, és ha anya, akkor azért nem utolsó sorban, sőt, elsősorban Szűz Máriára kell gondolnunk, és a Mária tiszteletre Magyarországon. Ezért egy kicsit tekintsük át, hogy hogy is alakult ki a Mária tisztelet nálunk. Ugyanis a boldogasszony kultuszt Szent István király a keresztény hit terjesztésével párhuzamosan honosította meg. A hagyomány szerint halálos ágyán Mária boldogasszonynak ajánlotta fel örökségül az országot. Szent Gellért püspök Fehérváron tartott beszédében Szűz Máriát napba öltözött asszonynak és mennybe felvett boldogasszonynak nevezte. A magyar történelem évszázadai során mindig nagy jelentőséggel bírt Mária tisztelete. Például II. András árpádházi magyar királyunk megesküdött, hogy a magyar hazát, mint boldogasszony birtokát minden ellenségtől megóvja. A török veszedelem idején a magyar végvári katonák Szűz Mária nevével az ajkukon mentek a harcba. és második Rákóczi Ferenc zászlóit Mária képe díszítette. Az ő saját zászlójára jelmondatként a következőket írta. Szűzanyánk által mutatott úton a hazáért és a szabadságért. És 1896 a milleniumi ünnepségek óta Vaszari Kolozs bíboros kérésére 13. Leó pápa elrendelte a magyarok nagyasszonya ünnepnapját, melyet minden év október 8-án tartanak Magyarországon. Magyarországot hivatalosan egyébként 4 alkalommal ajánlották Szűz Mária oltalmába. Ugye először Szent István királyunk 1038-ban Esztergomban. Majd 1317-ben Károly Róbert uralkodása alatt Szepeshelyen. 1693-ban Buda és a Délvidék a töröktől való visszavívásunk emlékére, és negyedik alkalom 1896 a millenium esztendeje Magyarország 1000 éves létéért hálaként. És egyik legrégebbi magyar nyelvű nyelvemlékünk is Szűz Máriáról szól, az Ó Magyar Mária síralom, amely egy ének, egy kesergő fohász, az édesanya kesergése egy szülött fiának halála miatt, aki megváltotta a világ bűneit. És ahogy beszéltük, már hosszú évek óta beszélgetünk itt a Szent István Rádió stúdiójában a híres magyar nők életének legendáiról. És már vagy egy évtizeddel ezelőtt azért kezdtem el ezt a témát kutatni, mert könyvtárosként és irodalomtörténészként azzal a ténnyel szembesültem, hogy a múlt történelmének kutatói rendszerint férfiak. És az általuk kikutatott múltban is többnyire férfiak szerepelnek. Királyok, hadvezérek, politikusok, és csak nagyon ritkán nők. És az évek óta tartó sorozatunkban talán többször is említettem már, hogy nem tudom, ki mondta először, de minden esetre nagy igazságot mondott ki akkor, mikor megállapította, hogy minden sikeres férfi mögött ott áll egy nő. És Magyarországon pedig nagyon sok olyan hölgy élt, akik nem csak férjük jogán kerültek be a történelembe, hanem saját jogukon is, akik nem maradtak a háttérben. És már az a kifejezés is, hogy nagyasszony, többet jelent a magyar nyelvben, mint szó szerinti jelentése vagy fordítása. Olyan asszonyt jelent az én olvasatomban, aki ha kell karddal, ha kell fakanállal, ha kell írótollal tevékenykedik, és szerez elismerést nevének és nemének. A szűkebb család keretein belül, de ha a hazaérteke úgy hozza, akkor kilépve a történelem színpadára. A népnyelv nemzet virágainak nevezi ezen nagyasszonyokat. Mi sem bizonyítja jobban ezeknek a hölgyeknek a nagyszerűségét, mint az, hogy lány nevükön tartja őket számon a magyar történelem, pedig házastársuk is történelmünk meghatározó személyiségei közé tartoztak. A magyar hölgyeknek a haza, a kultúra védelme, a család, a gyermekeik, a tágabb közönség, az ország szolgálata, a rászorulók támogatása volt életük legfőbb célja. Anyák napját ünnepeljük, de a magyar anyák mellett ott álltak az apák is. És egyik kedves írom, Jókai Mór egyik regényében így ír az esküvői szertartásról, a házasságról és az asszonyok legszentebb feladatáról. Midőn az egyszerű lelkipásztor a kezébe teszi a nőnek a férfi kezét, akkor azt mondja neki, ez a férfi a te férjed, és te az asszonya vagy ennek a férfinek, mint halálig. És akkor a nő, aki asszonya az ő férjének, annak kezét kezében tartva, a minden fejedelmek büszkeségét meghaladó ragyogással arcán halad végig a templom padsorai között. S midőn eljön az idő, hogy az a nő anya legyen, nincs királyné a földön, akinek erősebb fölségi joga legyen az uralkodásra, mint annak a nőnek, aki asszonya az ő férjének és gyermekét várja.
De szépen leírta ezt Jókai Mór. Köszönöm szépen, hogy beleszerkesztette a mai adásba.
Jókai kedvencem, és ez az idézet, amit fölolvastam, ez az egyik kedvenc regényemből van, Jókai Mórtól. Ennek a regénynek az a címe egyébként, hogy Egy az Isten. De folytatva anyák napi gondolatainkat, tavaly ünnepeltük Madách Imre születésének 200. évfordulóját. Akkor Madách Imre életéről, házasságáról és az ember tragédiáról hallhattak sorozatunkban a kedves hallgatók sok mindent adatot. Madách Imre felesége, Fráter Erzsike, az egyik legtragikusabb sorsú édesanyja volt, akitől a kikényszerített vállóper következményeként még gyermekeit is elvették. Fráter Erzsike utolsó szavai a halálos ágyon gyermekeihez szólt. Reménykedjetek velem együtt, hogy a legfőbb bíró engem nem az elvetemültek közé fog besorolni. Ő, ami mindent megbocsájtunk, viszontlátásra egy jobb világban. És egy másik édesanya, Lesznai Anna, az alsókörtvélyesen született festőköltőnő, amikor Károly fiát a II. Világháborúban német katonák agyonlőtték a körtvélyesi kastély teraszán, így írt. Mi fájna még, ha elveszett az elsőszülött gyermeked? Szülőhazád? Házad? Hited? Nemrégen ünnepeltük március 15-ét, majd ugye október 6-án fogjuk az aradi vértanúkat. Az aradi vértanúk közül 10-ként végezték ki Leiningen-Westerburg Károlyt, aki a hesseni nagyhercegségben született német katona családban. Nem is nagyon tudott magyarul egyébként, és a család rokonságban állt az angol uralkodóházzal is. 1844-ben vette feleségül a török becsei születésű Sisányi Erzsébetet. Két gyermekük született. Aradon az utolsó éjszakán írt egy levelet a feleségéhez. Most, ebben a komor órában, amikor minden földi dolog teljes mulandóságában áll előttem, amikor mintegy feltárul a múlt, minden emlék megrohan és nehezzé teszi a válást. Tudom, hogy vérezni fog a szíved, de a gyerekek iránti kötelességeid érzete meg fogja enyhíteni fájdalmadat. A gyerekek még meg vannak kímélve a fájdalomtól, és ez jól van így. Ők a te szavaidból fogják megismerni apjukat, s ki mondhatnál meg nekik jobban, mint te, hogy apjuk, bár az emberi törvények elítélték, szívében becsületes ember volt, aki meggyőződéséért halt meg. A naplójában az utolsó bejegyzés Leiningen-Westerburg Károlytól így szólt. A lámpák kialudtak, sötétség, mint tegnap, de még ezer, meg ezer év múlva is oly fényesen tündöklenek a csillagok, melyekhez ma fölnézünk. Báró Csömörei Zai Anna a magyar nyelvű kegyességi barokk próza megteremtője volt. Felvidéki főúri családból származott, és Vajji Ádámnak, II. Rákóczi Ferenc udvari marsaljának volt a felesége. A Rákóczi szabadságharc bukása után követte férjét gyermekeivel együtt lengyelországi, nagyon keserves és nehéz bujdosásába. Zai Anna a száműzetésben imádságokat írt. Az imádságok a magyar irodalom nagyon fontos alkotásai, hiszen a Biblia mellett imádságokat olvastak leggyakrabban az emberek. Egyik imádságos könyvicskéjének ajánlásában a következőket írta. Édes fiam, noha téged szülő anyád vagyok, de amellett oly szegény anyád is. Világi gazdagságból ajándékot nem adhatok, mert aranyom, se ezüstöm nincsen, hanem azt adom néked, amim van. Isten nekem nyújtott szikrácskájából való ajándékot, anyai szívem szeretetét. Olvastuk Szentírásból, az Isten megszokta volt teljesíteni szülőknek magzatokra mondott áldásukat. Ezért én is kérem az én jó Istenemet, teljesítse be rajtad, édesatyád, rád sokszor mondott áldásának kívánságait. És az én anyai rád mondott áldásomat is, semmivé ne tegye az Isten. Szendrei Júlia életéről is beszélgettünk már. Keszthelyen született, és azt mindenki tudja, hogy Petőfi Sándor felesége volt, és ő volt a feleségek felesége. Szendrei Júlia már Petőfi életében is írt verseket, nem is rosszakat. Maga Petőfi is biztatta egyébként a versírásra. Mert Júlia nem csak felesége és múzsája volt Petőfinek, hanem szellemi partnere is. Azt is tudja mindenki, hogy a gyászévet nem megvárva másodszor is férjhez ment. Hogy ennek mi volt az oka, azt már részletesen megbeszéltük itt a Sziluett műsorban, egy korábbi adásban. Azt viszont talán már kevesebben tudják, hogy Szendrei Júlia volt az, aki elsőként fordította le magyar nyelvre Andersen meséit. Szendrei Júlia életéből most csupán csak annyit, hogy második házasságában 4 gyermeke született, 2 kisfiú és 2 kislány. Bár az egyik kislány párnapos korában meghalt. Gyermekeiről így írt egy versében. 3 rózsabimbó az én boldogságom, 3 rózsabimbó életem, világom. El van osztva köztük 3 felé lelkem, és mégis mindegyik bírja azt egészen. De Júlia elsőszülött kisfia, Petőfi Zoltánka, 1848. december 15-én született. És a 25 éves büszke apa így tudósította fia megszületéséről 31 éves barátját. Csak 2 szót írok, apa vagyok. Ma délben született fiam, kit holnap vagy holnap után fognak megkeresztelni. Keresztapja és keresztanyja bizonyos Arany János és Arany Jánosné lesz. A fiú neve Zoltán. De Júlia, az édesanyja is írt egy verset a fiáról. Még csak alig feslik a piros lókehely, és illatja már is törzsét árulja el. Büszkén emeli fel magasra kis fejét, amidőn kiejti ragyogó szép nevét. A napnak sugári nem vakítják szemét, midőn magasba küldi tekintetét. Petőfi Zoltán alig 22 évesen tüdőbajban halt meg. A Kerepesi úti temetőben édesanyja mellé helyezték örök nyugalomba. Belehalt abba a teherbe, hogy apja a magyar irodalom egyik legzseniálisabb költője volt. És végezetül talán a legismertebb magyar hölgy és édesanya történetéből röviden epizód. Ez a hölgy nem más, mint Zrínyi Ilona. Ők unokája a szigetvári hős Zrínyi Miklósnak, a költő Zrínyi Miklósnak az unokahúga. Zrínyi Péternek a lánya, annak a Zrínyi Péternek, aki sógorával, Frangepán Ferenccel együtt részt vett a Veselényi féle Habsburg hatalom elleni összeesküvésben, és akiket a Habsburg hatalom csellel Bécsbe csalt, tárgyalás ürügyén, majd több mint egy évi raboskodás után Bécsújhelyben kivégeztetett. Zrínyi Ilona felesége volt első Rákóczi Ferencnek, majd férje halálát követően 6 évi özvegység után Tököli Imrének, a Kuruc királynak, és édesanyja második Rákóczi Ferencnek. Zrínyi Ilona majdnem 3 évig védte Munkácsvárát, az itáliai származású császári zsoldos vezér Karaffa hadaitól. A tapasztalt olasz hadvezér könnyű, néhány napos ostromra számított a szépasszony részéről, hiszen tudta, hogy a férj, Tököli Imre felső Magyarországon harcol a szabadságért. Beüzent a várba, hogy adják meg magukat. A szigetvári hős ikonokája, válasza nem késett. Felvonatta a vártornyára a vörös lobogót, annak jeleként, hogy a várvédői utolsó csepp vérükig harcolni fognak. És Munkácsvárának úrnője megszervezte a várvédelmét. 10 éves Ferenc fiával járta a bástyákat és buzdította a védőket. Karafa generálisnak pedig fénygyulhatott a fejében, hogy nem tapasztalatlan civilekkel van dolga. Zrínyi Ilona harcáról különösen korabeli francia és holland újságok írtak elismerően. Olyan hősnő ő, aki egész Európa csodálatát kivívta, írták. És egy másik újság századunk legbátrabb asszonyának nevezte Zrínyi Ilonát. Aki 3 évi ostrom után kénytelen volt a várat feladni, de még ekkor is olyan feltételeket tudott kiharcolni a vár védői számára, hogy amnesztiát kaptak, és a hatalmas Rákóczi vagyon gyermekei kezén maradhatott. Neki ugyan a gyermekekkel Bécsbe kellett költöznie, a Habsburg hatalom pedig ismét megszegte a megállapodást. Bécsbe érkezve Ferenc fiát azonnal elszakították Zrínyi Ilonától, és Neuhausba, egy jezsuita katonai iskolába vitték. Anya és fia soha többet nem találkoztak. És amikor Thököly Imre több magasrangú császári tábornokot elfogott, és felesége szabadonbocsájtását követelte cserébe, Ilona búcsúlevelet szeretett volna írni fiának, mert a személyes találkozást is megtagadták tőle. Magyar nyelvű levelet sem engedélyeztek számára. Latin nyelven írt egy levelet, és még ez a levél sem jutott el soha Rákóczi Ferenchez. Zrínyi Ilona levele fiához így hangzott. Rettentő nagy út áll előttem, de azért sietve sietek uramhoz és hűséges férjemhez. Kötelességem hozza ezt magával. Semmi nem esik nekem oly súlyosan, mint tőled, legkedvesebb fiamtól elszakadnom. Mikoron idejöttem, téged, nővéreddel együtt elszakítottak tőlem, s én szerencsétlen búcsút sem vehettem tőled, de anyai áldásomban azért részed volt. S ez anyai áldásomnak most is osztályosa vagy, s az is maradsz, és méltán várhatod az Isten áldását is. Én a jó Istenre bízom magam, s a gyermekeim szeretetére édesanyjuk iránt. Isten áldjon meg benneteket. Ne búsulj azon, édes fiam, hogy javaid idegen kézen vannak, s hogy pusztán állnak. Újra helyrehozhatod azokat. A hadak lerontották váraidat. Adja Isten, hogy te ismét felépíthesd azokat. Csak tanulj szorgalmasan. Ne feledd, nincs e világon szebb és dicsőbb dolog, mint a becsületes név és jó hír. Ez soha meg nem hal, hanem örökké él. A földi javak elveszhetnek, az nem nagy baj, de aki a becsületét elvesztette, mindenét elvesztette. Ezért, édes fiam, te benned minden gyönyörűségem, ne szerezz nekem keserűséget. Istennek és a boldogságos szűznek ajánlottam nővéredet és téged. Ő legyen édesanyátok és gondviselőtök minden bajotokon. Ő soha el nem hagy titeket. Becsüld meg az embereket, szívesen társalogj az idegenekkel, és így véled is jól bánnak, és szeretni fognak. Aki másokat megbecsül, maga magát becsüli. Egyébként a hatalmas Istentől, anyai áldásommal egyetemben minden jót kívánok néked. Bárhová vet a sors, maradok mindenütt és mindenkor a te szerető anyád. Zrínyi Ilona, 1692. Zrínyi Ilona török földön száműzetésben halt meg, apjának, Zrínyi Péternek a hóhérbárt alatt mondott szavaival. Uram, a kezedbe ajánlom lelkemet, jöjj el, Szentlélek!
Csodálatosan szép ez a levél, nagyon oda kellett figyelnem, hogy ne sírjam el magamat, hiszen amikor legelőször olvastál a Szent István Rádió hullámhosszain ezt a levelet, akkor is megérintett, és ez most sincs másképp, ugyanúgy hatott rám, és remélhetőleg a kedves hallgatók is szívesen és szívvel lélekkel hallgatták mai anyáknapi műsorunkban. Köszönöm szépen önnek, hogy ismertette velünk ezen jeles hölgyek példaértékű anyák életét, és köszönöm szépen most is önnek a beszélgetést. Kívánok boldog anyák napját önnek, és természetesen minden minket hallgató Szent István Rádió hallgató édesanyának, nagymamának, dédnagymamának, sok erőt, jó egészséget és a jó Isten áldását és a szűzanya oltalmát kívánom életükre.
Köszönöm szépen, én is hasonló szépeket kívánok minden édesanyának.
Köszönöm szépen a beszélgetést Tirzsné dr. Propper Valéria nyugalmazott könyvtárigazgatónak, irodalomtörténésznek, és nem utolsó sorban édesanyának. Viszonthallásra!
A viszonthallásra mindenkinek szép napot és nagyon-nagyon sok boldogságot minden anyának, és sok boldogságot gyermekeikben.
Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok Önöknek. Viszonthallásra!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Balogh Gyula gyöngyös felsővárosi plébános atya hivatás történetét ismerhetik meg. A riporter Papi Ildikó.
Gondviselés az, ami úgy eddig is így.
Hát reggeli tudném mesélni, vagy estig. Még a gondviselés, hogy segített Ózon. Tehát ott tényleg a gondviselés volt mögöttük. Akár a lelki programokról volt szó, akár milyen anyagi dolgokról. Meg ott nagy szerepe volt a szűzanyának. A fatimai szűzanya is járt nálunk, az a vándor szűzanya. Azt mondtam szűzanyának, mivel nagy termünk volt, és ilyen lomtárnak használták, hogyha 24 óra alatt, ha ő úgy gondolja, akkor segítsen. Nem a mit aranyozásra kell nekem most, hanem legyen egy összejöveteli helyünk. És közben munkálatok már elkezdődtek, és a szűzanya a szobrot elvitték, eltelt vagy 2-3 hét, amikor jön a vállalkozó, hogy kész van, atya, akkor számoljunk el. Központi fűtés, új festés, minden. És azt mondja, hogy atya, a munkadíjért nem kérünk semmit. Ezt felajánljuk. Anyagárat fizessék ki, és mondom, mennyi? Azt mondta, hogy 320 ezer akkor. És a persze annyi volt. Úgyhogy vannak ilyen meghallgatások.
Vannak csodák az ember életében. De. A te életedben sok ilyen csoda volt.
Hát, na, azért is hála jó Istennek.
Egy ilyen hosszú szolgálat után, amit így a szegények körében végeztél, jött egy olyan 14 éves időszak az életedben, ami talán segíthetett abban, hogy megmutasd a következő generációnak, a papság következő generációjának azt, hogy hogyan kell tettekre váltani a Jóistennek az igéjét. 14 éven keresztül a papképzésben vettél tevékenyen részt.
Spirituális
kései hivatások szemináriumának a rektora.
Volt, így 14 év, igen.
Meg az érseki papnevelő intézet rektora is voltál.
Igen.
Mit jelent számodra ez az időszak?
Tehát sok meglepetés történt az életemben az Isten részéről, tehát lehet, hogy érzékeltettem is akár a dispozíció révén, vagy egyéb révén, de ez is azok közé tartozott. Én sose készültem erre, igyekeztem jó lelki pásztor lenni, igyekeztem, ami talán összefügg a papneveléssel, hogy a lelki életemre mindig vigyáztam. Tehát ez is egy legnagyobb kihívás a mai napig is. Nyilván itt is van egy érdekes szituáció, most ahol vagyok, de azt jelenti, hogy nekem fontos volt az ima élet. Ezért lehet, hogy néha azt jelentette, hogy reggel 5 órakor keltem, hogy elmondjam a imádságot, mert 7-kor szentmise, utána már jön a program és egyéb is, és akkor annyi lehet, hogy délőtt nem lesz időm elmondani az imádságot, nem az egész nap itt, csak ami reggel szoktunk elmondani, de nekem az 5 órakor kezdődik, ma is 5-20-kor kezdődik, és ezért hálát adok a Istennek, hogy ebbe mindig nem a kísértés győzött, hogy hát most van dolgom és egyéb, hanem Zsolozsva, akkor azt mondtam, hogy általában 70%-ban megvolt mindig a papi életemben a külön elmélkedés. Amit én tanítottam, majd később, hogy bejutottam a szemináriumba, vagy ott voltam, napi fél óra elmélkedés, amit csak nekem üzen. Tehát nem az, hogy készülök a predikációra, skiccelek. Hát nyilván van mindig, van mellettem egy feszni, uh-huh. ami esetleg ima közben jön. Akkor ugyanúgy benne volt az adoráció, a szentséglátogatás. Talán itt annak egy gyöngyszeme most, hogy minden kedden egész napos szentségimádást vezettünk egy külön kápolnába. Részben a Eukarisztus Világkongresszus révén, és nagyon szépen vannak gyümölcse is már. De mindig szerettem az eukarisztikus Jézussal együttlétet. Szentírásolvasás, lelki olvasmány, ezek klasszikusak, tehát ezt tanítják a szemináriumban, hogy ez mennyire fontos a papi lelki életében. De annak azért adok hálát, hogy következetesen vittem tovább a papi életemben is. És innen jött az a lelki erő, hogy ha bemegyek, akkor nekem ebből kell átadni valamit majd. Vagy legalábbis van egy munícióm, amit a tapasztalatból hozom. Tehát én előtte 24 évig lelkipásztor voltam, és úgy mentem be a szemináriumba. Tehát volt káplános éveim, plebános éveim is, és ami egy óriási erőt adott, még szét volt pakolva a spiritus szobában, dobozok is, a lány meg a fiú fokolár meglátogatott Budapestről. Bejöttek is, emlékszem, a egyik fokolárinó fiú, nem tudom, jártatok a spiritus szobájába, hogy óriási kereszt volt a fogadó szobában. És rám kérdez egyik fokolárinó férfi, hogy te figyelj, Zsuszetje, tudod, hogy miért vagy itt? Hát a kis barok nevelésében. Még azt mondja, hogy ötszerest. És rámutatott a keresztre. Na ez nem...
A lényeg
nem
benne volt.
Nem hallgatott el bennem a 14 év alatt se. Azért öröm volt, hogy valahol az ember úgy elfáradna, vagy éppen találkozott olyan kispapokkal, aki talán már nem is odavaló volt, vagy nem tudja mi az, hogy papi hivatás, és nem tudunk rajta segíteni. És ez adott erőt, hogy na én szeressem, próbálkozzam vele. Na, ezek azok a pillanatok, amikor tényleg a megfeszített Jézus az, aki erőt adott, hogy lehet, hogy át kellett ölelnem ezt a kispapot, nem fizikális, hanem lélekbe, hogy nehezen érti meg, hogy így nem lesz boldog pap, hogy úgy tűnik, hogy kényszerként van itt a szemináriumban. Sok szép hivatás is, azzal is találkoztam, ami Jóisten érdeme. Ezt azt próbáltuk a kollégáimmal, prefektussal, amikor már nem spirituális voltam, Józsi atyával, Janó atyával, és utolsó évek, ami nagyon sokat jelentett számunkra, hogy mi hároman, mivel mi voltunk a felelősök elsősorban a kispapunk nevelésért, hogy mit tudnunk elkezdeni, amiből mi erőt meríthetünk. Mm-hmm. És akkor minden héten volt egy délelőttünk, egy fix délelőtt, azt hiszem szerda volt, hogy mi leültünk 10 órakor, telefont kikapcsoltuk, és 12-ig együtt voltunk. És nem az volt, hogy most kiértékeltük, hogy kivel van probléma. Ez a mindennapi dolog, hanem hogy vagyok én most Istennel? És ezt kicserítük hárman. És ebből született az is, hogy mit tehetnénk a jövő papságáért, elkezdtük a családokat látogatni, akik készültek be, hogy legyen egy képünk róluk, hogy segítsük, hogy na most ez a gyerek bekerül, mit tapasztaltunk, szülők, hogy állnak hozzá, és nagyon sokat merítettünk belőle, hogy talán könnyebben tudtuk kezelni a jelenkező hivatást is.
Külön kitérnék csak pár mondat erejéig a kései hivatások szemináriumára. És itt teszem föl inkább ezt a kérdést, hogy milyen előnyei lehetnek annak, hogyha valaki már stabil munkahely, több éves, tevőleges gyakorlat után dönt amellett, hogy ő a papi hivatást választja.
Hát nyilván megelőzte, nem egyszerűen felvételi, hanem találkoztunk vele, vagy én találkoztam mindenképpen, vagy meglátogattuk őket. Ez úgy született meg, hogy fölvetődött, hogy csökken a hivatás, és mondjuk 30 fölött is lehetnek olyanok, akikben mozog még a hivatás, mert találkoztunk az életben ilyenekkel, és most őket berakni a fiatalabbak közé, és ez a Seregi Jézus atyából született meg, hogy ő mondta ki az igen, nem mi találtuk ki. Ott az előjárók között voltak vélemények, de senki se mutatkozott, hogy ezt nem kéne, és akkor ott volt, a vincések elkészültek, és hogy átvette, és ott alakítottuk ki számukra a képzést. Láttam benne fantáziát. Nyilván utána el kellett ezt engedni, mert utána visszamentem rektornak. Hát ebből kettő hivatásban van, tehát papként dolgozik, aki ott indult el, vagy ott oda jött be először is. Sok tapasztalatuk van, ami fölvetett ezt az ötletet, hogy őket az élet már megpróbálta. Van, aki tanárként jött oda, tehát foglalkozott az ifjúsággal is. És bármilyen élethelyzetből jöttek, tehát volt egy tapasztalatuk. Azt tapasztaltuk, hogy ők szeretnének. Az más, hogy nem mindegyik lett alkalmas végül is, az az együtt lakással derült ki.
Nem lehet az, hogy kiforrottabb? Nekem mindig az a véleményem, főleg a mai fiatalokat látva, hogy egy középiskola után 18-19 évesen annyira éretleneknek érzem én saját fiamat is látom, 21 éves, hogy elindul egy úton, de vajon biztos-e az, hogy ő 20 év múlva is ezen az úton fog haladni, amire most rálépett?
Van benne.
Ugyanez lehet a papi hivatással, hogy...
Hát nyilván az, hogy a hivatás megerősödjön bennük, foglalkozni kell velük. Tehát, hogy erősebb legyen a hivatás, mert nyilván sok minden új bennük. Van olyan is, ami akkor most nem tudom, oktatást nem tudom, most nem látom annyira már, ott a szemnyelvi oktatást, hogy bizonyos dolgokat nem kellett volna nekik tanulni. Tehát most erőltetik a pedagógiát, most aki már pedagógusként dolgozott 10 évet, hát ahogy megszületett, közösségből született meg. Lehet, hogy ez is így kéne. Vagy itt van a diákonus képzés, és rám van bízva. Na de most 14 diákonusunk van, én már Iskagyának mondtam, ez pozitíve mondom, mert Iskagyán nem zárkozott el, hogy nem kéne most újra gondolni, hogy legyen bátorságunk indítani diákonus képzést. Vagy ha nem, akkor belekapcsolódni az országosba. Nem félek, tehát nem ismer, ez már engem nem fog érinteni korom miatt, de bennem mindig mozgott, hogy egy-egy falut kaptam, amikor plébános voltam, hogy ott a hagyományos dolgok, tehát például, hogy rózsafüzér csoport kihalt. Most nem az imádság miatt, mert imádkozni lehet, hogy többen imádkoznak. De ezek a szervezetek, rózsafüzér csoportok, ezek mindig olyan erősek voltak, egy vezéregyéniség volt, aki összetartotta őket is, és hatott a plébáni életére is, mert ezek nincsenek. Na most egy ilyen, bocsánat, ilyen profá hasonlattal mondom, egy szabad vadászterület, település. Képezni világiakat. De ezzel embert ráállítani. Tehát nem az, hogy meghirdetjük, mert erre nem mozdul senki.
Hanem személyesen megszólítani embereket.
Igen, hogy indul egy, de nyilván a érsőgatyán keresztül, meg a teológiai tanárokon keresztül, hogy esetleg mi is az, amit tanuljanak meg, stb. De ezt nagyon kellene. Akkor 3 embernek miséznek. Most egy fiatal papba mit vált ki? Vagy érzi, hogy elköltöznek. És azt mondják, ezek a határmeletti falok kihalnak. De aki ott marad, ja, ez a következő 20 évre kellene így tervezni, hogy akkor lesz-e erőforrásunk, emberünk. Tudunk-e kinevelni olyan, aki képes elköltözni? Mert itt tapasztalom, mert egyrészt másik egyházmegyéket ismerek, meg itt van a nemkutatós közösség, tehát ők ott hagyják a hazájukat, mindent, hogy...
Gyula atya, vészesen közeledik a műsoridőnknek a vége, de még van 3 olyan terület, amiről muszáj beszélnünk. Az egyik az, itt segíts nekem kérlek, hogy 1,5 évet voltál Olaszországban. Ez rögtön a szeminárium után volt, vagy az újdiósgyőri éveket követően?
Előtte, újdiósgyőr előtt.
Akkor a szeminárium évek után 1,5 évet Olaszországban töltöttél.
Ezt elmondhatom. Békesen az érsőket, hogyha szeretnék visszamenni a lelkipásztorkodásba.
Egy akkora élettapasztalattal, 14. amit plébánosként, káplánként eltöltöttél, utána 14 év a papképzésben, és mégis úgy érezted, hogy szükséged van arra, hogy hát, lelkipásztorkodás.
Igen, mert a karizmát meg kell ismernem jobban, és most alkalom van rá. Eltöltöttem 14 évet a papképzésben, talán próbáltam szívvel, lélekkel csinálni. Ez volt az érzékeltető kérdésem, hogy szeretnék kimenni egy évre Lopianóba. Hát mondom, és utána bárhová helyezhet. De ezt egy évvel ajándékozom meg. Azt mondja, hát a rektor nem mehet el egy évig. És akkor úgy történt, hogy kiengedett egy októberben egy hónapra, egy ilyen nyelv dologra. Bressába voltam, egy fokalanyú atyával együtt tartunk, mostunk, főztünk, mindent csináltunk. És akkor utána januártól kiengedett júniusig, papszentelésig. Mi volt az, amit ott tanultam? Tehát élő módon megtapasztalni, amit talán itt is sikerül a paptársaimmal megvalósítani, hogy mi, amikor káplányaim voltak, vagy vannak, nekünk minden nap szerepel egy közös imádság. Reggel a szentmisét, aki végzi, vagy aki gyóntat, utána megreggelizünk, és a 4-9 körül itt ülünk ennél az asztalnál, és elmondjuk a kis órát. És ők is tudják, hogy ez az, azért hangzik, hogy mondjuk az imádságot, hogy Jóisten segítsen a hivatásunkba, és ez mindenhol sikerült. És ez Jóisnek hála. Na most a Lopianóba kimentem, és ott pedig csak papokkal, hát ott egy iskola, tehát házasoknak, fiúknak, lányoknak, akik elköteleződés felé hajlanak, fiataloknak, papoknak, szerzeteseknek. Így nézve, hogy 21 néhányan voltunk, együtt voltunk a kispapokkal, és úgy voltak kép, egy kolostort kapott meg a mű, és azt átalakított erre szélre, hogy közösségben éltünk. Tehát nem a 20, úgy is találkoztunk minden nap, de egy lakrész volt, ahol csak egyedül én aludtam egyedül a szobában, mert én horkoltam, és oda betettek, hogy ne zavarják senkit. A többi mindkét tágyas volt. Volt benne zeneművész, a pap, milánói fiú. Ez 5 nemzetiségű volt, 5 nyelven. Beszéltünk koreai, afrikai, madagaszkári. Volt olyan is, aki püspöke elküldte, mert püspöke mellé állt ebbe a papok, hogy nősülnek, nem nősülnek, és ezért nagyon ellenem volt a papság, hogy ő a püspök mellé állt, és azt mondja, püspök, menj el pihenni a pianóba. De mi iskolázottunk, tehát ugyanaz volt, hogy igeélés, közös elmékedés, közös imádság, ez fontos volt. Ahogy most is érzem, és fiúkkal nincs tiltakozás, hogy most nem, közösen beszéltük meg, legyen egy ilyen imádság minden nap nekünk, mert ezt tartja össze. És ugyanúgy Lopjánóban ez volt, dolgoztunk, tehát én a kertészetben füvet vártam ezzel a géppel, mások a gyárba dolgoztak, tehát mentünk mi papok. És ez, ami érdekes, ez a fél évből nagyon megmaradt. Húsvétkor mindig volt nagy vendégfogadás a városkába. És kik voltak a mosogatók? A papok.
Papok mosogattak.
És püspök is volt közöttük. Mert a szolgálat a lényeg, a szeretet. És akkor mentünk asztalról, 200 vagy 300 vendéget, mi szolgáltuk föl, vagy szedtük el a tányérokat, terítettünk meg újra, és húsvét napján. De ebbe az volt a csodálatos, nem, hogy jó, ha otthon lennék, én vonulnék be a templomba, meg a feltámadt Jézus ünnepelni, itt van most Jézus ebbe a szolgálatba. Tehát ott a, hogy mondjam, a papi lelkületnek a csiszolása történt bennem is, hogy még inkább, na, mi szolgálatra vagyunk szentelve.
Az egész életed erről szól, Gyula atya. Innét 2013 és 18 között Miskolc új Diósgyőrbe kerültél plébánosnak.
Igen, 5 évig voltam ott. Ott meg, ami új volt, és az itt is ismétlődik, a kapcsolat. Plebániáni születtek is csoportok, de igazán egy katolikus iskolát ott ismertem meg belülről. Az jó volt, mert első között volt, tehát minőségtantestületben, a hitet tekintve szülőkben is, de ott is elindítottam egy lelki programot a tanároknak, szülőknek is. Hogy gyakran bementem az iskolába. Úgyhogy örülök, hogy Marci ezt csinálja most a 4 iskolába. És itt is a kapcsolatom van a hangsúly, mert annyi, itt még komolyabban, mert tantestület, szülők. Tehát az iskola szelleme nem járját őket egyértelműen. És ezzel, hogy szülőknek tartom szülői értekezletet, én már csak inkább kívülről, úgy szemlélem kívülről, hogy oktatásban már a káplánok vesznek részt, részben csak szentség, mert van, akit oktatok. De hogy tanárokkal találkozom, szülőkkel találkozom, ez most ezt tanulgatom.
De ez már a Gyöngyös felsővárosi évek.
Találkozik a új Diósgyőrivel.
Azzal zárnám ezt a beszélgetést, hogy egy gyönyörű papi elmondatot említettél nekem, amit annak idején a szentelésedkor választottál. Mi volt ez a jelmondat? És hogyan fejezi ki azt, amiről így az elmúlt közel egy órában beszélgettünk?
Atyám, ráthagyhatkozom, tedd velem azt, ami neked tetszik, bármit teszel is velem, megköszönöm. Most mi az, ami először is ebben megfogott? Ez a Isten való hagyatkozás. Ez nagyon fontos volt a számomra. Ezt nem mindig öleltem át, de mindig visszataláltam ide. És tedd velem azt, ami neked tetszik, hát ez nem mindig volt könnyű. Hogy az mindig megőrzött attól, hogy kifelé nem panaszként jött ki belőlem akármi, ami nem tetszett. Hát ez akár a diszpozíciók révén, vagy akár a iskolarendszerben, vagy bármiben, és bármit ezért is megköszönöm. Tehát az mindig este eljutottam a lelki életemben oda, és a haptársaimmal volt találkozásban is, nem csak itt, hanem a fokolár papokkal, akik nyilván ott nem volt egymás előtt titok, hogy az ember megosztja nem csak az élményeit, ami feltámadás hangulata van, hanem annak is, amikor talán a keresztre feszítés. És ez óriási segítséget adott a paptársak, meg ez a odálltak mellém, meghallgattak, volt kinek elmondani, volt nekik is tapasztalatuk, és mindig oda jutottunk el, hogy igen, hát ez a köszönjük Jézus keresése, hogy ő a bölcs, nem mi vagyunk a bölcsek, és lehet, hogy belőled szólal meg, és nekem meg segítséget jelent.
Gyula atya, keresem azokat a szavakat, ami így veled kapcsolatban először eszembe jut. Szelítség, humor, kedvesség, alázat.
Ezt nekem mondod?
Igen, ami így veled kapcsolatban bennem megfogalmazódik. A szeretet és a hitelesség, ami úgy gondolom, hogy a legfontosabb a hívő ember, és hát egy lelkipásztor életében is.
Hát, de újra aláhúzom, hogy paptestvérek nélkül nem menne nekem fokolá paptestvérek nélkül.
Nyilván kell a közösség.
Még nagyon sokat segítenek a fiúk, tehát ez olyan sok szép kapcsolatunk van most is egy kicsi kápránnál.
Kell a közösség, de kell hozzá az az ember, aki nyitotta arra, hogy a Jóisten ezeket az ajándékokat, ezt a karizmát tudja kamatoztatni az életében. Én nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést, Gyula atya, és kívánom, hogy a Jóisten segítségével még ezt a sok-sok jót, amit eddig is tettél, ezt tud
akár itt Gyöngyösön, akár később más szolgálati helyeden is az emberek között tenni. Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink, Balogh Gyula, Gyöngyös felsővárosi plébánossal, Papi Ildikó beszélgetett.